Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és örömömet fejezem ki, hogy hosszú idő után újra közöttetek lehetek. Nem reklamálom ezt, hanem csak az, hogy inkább az örömöm, hogy itt lehetek. Régi arcokkal találkozom, és az új arcokkal is. Néhány mondat erejéig a gyerekekhez szeretnék szólni. Jézus Krisztus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönnek kisgyermekeket, mert ilyenek a mennyek országa. Gyerekek, képzétek el, hogyha ti olyan készségesek, meg engedelmesek és jószívűek vagytok, és biztok a szüleitekben, az Úr Jézus titeket példának mutatott a felnőttek számára, hogy na most ilyen jóságos, meg együttérző, meg segítő, meg engedelmes szívű gyermekek, ilyennek az Isten országa. Képzétek el. És most én párbeszédet szeretnék veletek folytatni, jó? Megígéritek azt nekem, hogyha én kérdezek, hogy akkor megpróbáltok jelentkezni és válaszolni, jó? Nem lesznek nehezek a kérdése, meg fogjátok látni. Jézus Krisztusnak volt egy tanítása a juhokkal és a kecskékkel kapcsolatban, hogy majd az embereket így állítja maga elé, kérdezze benneteket, hogy ki látott már bárányt. Na, hát mi a jellegzetesség a báránynak? Ki jelentkezik? Tessék. Na, tessék? Van bundája. Nagyon jó, nagyon jó. Tessék. Nagyon, nagyon jó. Jó bundája. Tessék. Növényevő. Na, tessék. Társaságban. Hú, de jó dolgokat mondjál. Már alakulunk, tessék, de ez igen, nem akartál? Na tessék, na hát azért azt kérdezem tőletek, hogyha már ennyit láttatok, bundája is van, hát milyen színű bundája van? No hát, jaj, jó, te még nem szóltál, na te, fehér, és te mit mondtál? Tessék? Szürke, hát akkor lehet, hogy ez piszkos volt, nem? Hát valószínűleg igaz. Tessék? Fekete bár? Húha, de igen, na ez igen, na. Tessék, figyeljetek ide, valóban jó dolgokat mondtatok. Képzeljétek, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy amikor elébe gyűjti a népeket, és akkor ott állnak előtte, akkor azt mondja az Úr, hogy külön választja a juhokat a kecskéktől. Hadd mondjam nektek, nem dicsekedésképpen, felnőttek is, ne tekintsétek úgy, de Bibliának ezt a tanítását átélhettem úgy, néhány évvel ezelőtt ellátogattunk Izraelben, és képzeljétek el azt a különleges helyzetet, hogy történt-e, nem tudom. Fehér bárányokat láttunk, és fekete kecskéket. Ugye Magyarországon nagyon sok fehér kecske van. Nem tudom, hogy történik. Izraelben ez volt. Most tudjátok, van kérdése. Ugye említettétek már, hogy a bundája van, meg ilyesmi van. Tessék, a fehér szín vajon mit jelképezhet? Segítsetek. Na, tessék. No, te, tessék. Tessék. Jézus Krisztus, tessék. Tisztaságot jelképezi. Tessék. Tiszta szívet. Mit szóltok hozzá? Valóban tisztaság. Gyerekek, nagyon jó válaszoltok. Értitek? Valóban a fehér. Fehér bárány. És a fekete. Tessék? Rosszalkodó. Na de hát én azt mondtam nektek, hogy ebben kivételesen, hogy én nem a bárányt láttam feketének, hanem mit láttam feketének? Kecskén. Na, hát anyosém, valóban. Hadd mondjam, én úgy gondoltam, és úgy fogalmaztam el magamban, hogy a bárány valóban egy inkább szerint. Igaz? Azt mondtátok, inkább szerint. Olyan jóságos. A kecske pedig Mit, hogy fogalmazhatnánk meg? Na, tessék. Ellenséges. Mit? No, hát tessék, már megkapom választ, igen. Na, még mit mondhatunk? Na? Tessék. Vad, igen. Hát, on vadóc, igazad, tessék. Mit szóltok? Na, teljesen választ kapok, tessék. Tessék? Mohó, igen. Na, figyeljtek, de Nézzétek csak! Azt mondja a Bibliánk, hogy amikor elébe gyűjt az embereket, benne a gyermekeket is, értitek? Akkor azt mondja, hogy elválasztja a jókat a kecskéktől. Szeretném elmondani nektek, képzeljétek el, hogy a kecskék és a jók, a bárányok együtt legelnek ott az Izrael hegyein. Képzeljétek el? Ott együtt. Igen, de amikor elérkezik az idő, hogy a be kell terelni a karámba őket, akkor miért választja, mit gondoltak külön a kecskét és a juhokat? Miért választja külön? Tessék? Igazatok van. Na kiért vele egyet? Tessék? Jelenkeztél? Na kiért vele egyet? Értitek? Különleges dolog. Gyerekek, elmondok nektek egy rövid történetet. Képzeljétek el, fiatal gyerek voltam, és édesapám rokonától, a nagybátyámtól kaptunk egy kecskét, egy kis kecskét, beletettük egy hátizsákba, és kerékpárral 20 kilométeren keresztül biciklisztünk haza ezzel a kis kecskével. Hát mit gondoltok, hogy a hátizsákban mit csinált a kecske? Na, mit gondoltok? Mondjad hangosan, fiatal. Katika, igen, megeget, képzeljétek el. Hát húztuk a nyakunkat egy kicsit, hogy azért községeken keresztül mentünk, és megeg a kecske, értitek, így van. Rendben, hazaértünk. Igen, amikor hazaértünk, akkor egyszer csak észrevettük, hogy meg az édesapám is észrevette, hogy nagyon egyedül van a kecske, hát akkor szerzett egy másik kecskét hozzá, már ketten voltak. Na most elmondtátok nagyon jól, hogy akkor mit csináltak két kecske együtt? Na, mit csináltak? Tessék? Harcoskodtak. Képzeljétek, valóban az egyiknek kis szarva volt, a másiknak nagyobb szarva volt, és egymásnak neki mentek. Érdekes? De nem csupán egymásnak mentek neki, hanem? Többi állat. Mit szóltok hozzá? Képzeljétek el, volt egy néhány tyúk az udvarban, értitek? És annak is neki mentek, az edényeket is felborogatták. És mondok egy különleges dolgot, mondok nektek. Képzeljétek el egy különleges dolog. Az történt, hogy egyszer csak azt láttam, hogy az egyik egy ilyen makrancosabb kecske fölment a félereszre, onnan fölment egy magasabb épületbe, utána fölment, fölszaladt a háztetőre, és a kupcserben rohangált oda-vissza. Hát azt gondoltam, na most, hogyha ez a kecske leesik, akkor összetöri magát. Hát egyszer csak megfogta magát, úgy, leszaladt a háztetőről, és semmi baja nem lett. Képzeljétek el. Van kérdése. Ha ezek a gyerekek, ha ezek a bárányok, ezek a kecskék Jézus szerint embereket jelképeznek. Értitek? Lehetne őket összezárni? A kecske lelkületű gyerekek meg felnőttek, akik nem csupán másoknak mennek neki, hanem egymásnak is neki mennek. Jó lenne, hogyha a mennyben ott lennének? Jó lenne? Jó lenne? Melyikőtök szeretne bárány lelkületű lenni? Na tessék, jelenkezést kérek. Ki szeretne? Felnőttek, nem kell jelenkezzetek, szeretnétek bárány lelkületűek lenni? Igaz? Tudjátok, szeretett testvéreim, hogy csak a bárányok fognak üdvözülni? Akik valóban ugyan kecske természetek vagyunk, de megtérés által tudjátok, az Isten gyermekeivé válhatunk, és valóban bárányok lesznek ott a mennyben. Elmondok nektek befejezésről még egy történetet. Amikor én hallottam a Bibliának ezt a tanítását, képzeljétek el, hogyha valakik esetleg tudnák, hogy melyik, vagy keresnék, hogy milyen igehelyről beszéltem, Máté evangélium a 25. fejezet 31. versétől van ez a szakasz, hogy Jézus azt mondja, elébe gyűjtetnek mind a népek, és az egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől, és külön választja őket. Tudjátok, hogy mit találtam ki? Amikor ilyen gyerek voltam, mint ti, foglalkoztam azzal, hogy rendben van, mi van akkor, hogyha én nem jó oldalon fogok lenni, és Jézus ott középen. Tudjátok, mit találtam ki? Sokszor egyszer másszor felnőtteknek, és mondom, ki gondoljuk ezt, hogy talán ezt meg tudjuk csinálni. Azt gondoltam, hogy ha Jézus ott áll, és az egyik oldal lesznek a bárány lelkületű emberek, a másik oldalon a kecske természetű emberek, akkor és netlán én a kecskék között lennék, tudjátok, mit találtam ki? Mit gondoltam? Na, kitaláljátok? Elmondom nektek. Azt láttam, hogy az Úr Jézus nem vesz észre, akkor a hátam mögött átmegyek a másik oldalra, mert én mindenképpen a bárányok között szeretnék lenni. Mit szóltok hozzá? Felnőttek, tőletek is kérdezem, lehet átmenni így? Lehet? Tessék? Csalás. Köszönöm szépen, igaz? Értitek, testvérén? Nem lehet. Nem lehet. Valakik vagy Isten által alkalmasokká válnak, értitek? Vagy pedig a másik oldalon. Azért mondtátok, hogy ezek a kecskék döfködnek, igaz? Fölborítanak mindent, egymásnak is neki mennek, ti nem szeretétek, ugye? Felnőttek, ti sem szeretnétek? Az Isten gyermekei, tudjátok, szeretőszívek, jóságosak, irgalmasok. Most hallottuk Körcitől ugye az igét, ugye, hogy milyennek legyünk egymással a Jóisten kenyeméből. De ez az Isten igéje. Gyerekek, hadd lássuk meg. Nem lesz több csoport. Gyermekek és felnőttek vonatkozásában nem lesz több csoport. Vagy kecske, vagy bárány. Az Istennek ez a csodája, hogy képes megváltoztatni a szívünket és gondolatainkat. Jézus azt mondta, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, hogy nyugodalmat találjátok a lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terem könnyű. Gyerekek, nagyon aranyosak voltatok. Örülök neki, hogy válaszoltatok a kérdésekre, és annak is örülök, hogy meg tudjátok különböztetni a bárányt és a kecskét, igaz? És azt is, hogy jeleztétek, hogy ti a bárányok között, a bárány természet emberek között szeretnétek lenni. Kedves gyülekezet, a felnőttekhez is szólok, és keressük meg a Szentírást, és a Szentírás bizonyságtevését szeretném olvasni most, keressétek meg velem, aki teheti természetesen, önkéntesen. Jelenések könyve 14. fejezetének első versétől az 5. szeretném olvasni. Jelenések könyve 14. fejezet első versétől az 5. És láttam, íme egy bárány áll a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva van az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizek zúgását, mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallottam a hárfásoknak szavát, akik az ő hárfőjükkel hárfáznak. És énekelnek, mint egy új éneket a királyszék előtt, és a négy lelkes lény előtt, és a vének előtt. És senki meg nem tanulhatja azt az éneket, csak a 144 ezeren, akik áran vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valóvá megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi szék előtt feltethetetlenek. Bizonyos vagyok benne, hogy ezzel az igével már többször találkoztatok, és találkoztunk, és vizsgáltuk. Ha összességében azt mondjuk, és fogalmaznánk meg az igékkel kapcsolatban, hogy milyen korszakról, milyen időszakról szól a Szentírás, mit mondanátok, mit mondanánk? Tessék! A végidőről, közvetlen Jézus visszatérése előtt lévő hívőkről szól a Szentírás. Azt mondja az írás itt, hogy a Sion hegyén 144 ezer. Nem szeretnék bebocsátkozni abba, hogy most mennyire valóságos szám és jelképes szám. A Jelenések könyve 7. fejezete is föltárja ezt, és a végidők hívőit jellemzi, és azt mondja ott is, hogy az atya neve van a homlokukon. Azt is mondja itt az írás, hogy olyan tapasztalatokat szereznek, amit soha föld történelmében senki nem szerez, csak azok az emberek, és engedtesse meg, csak utaljak rá részletes bizonyítás nélkül, hogy azok az emberek, akik az Úr Jézus Krisztus jövetel előtt az utolsó napokat fogalmazzuk úgy, hogy a Szentírás utal rá, hogy közbejáró nélküli állapot, amikor Jézus befejezi az ő főpapi közbenjárói szolgálatát, átelik ezek a hívők a hétcsapás idejét, és Isten különleges gondviselésében részesülnek. És azt mondja a Bibliánk, hogy ezek az emberek abban a kiváltságban részesülnek, még hogyha nehéz lesz az a körülmény, ez a helyzet, hogy Jézust élve látják jönni. Azaz élve lesznek ők, akik Jézust látják. Nem kóstolnak, nem ízlelnek halált. Erre még vissza fogok térni valamennyire. Érdemes megvizsgálnunk itt, hogy kiért jön Jézus Krisztus. Azt szoktuk mondani, erre vonatkozóan kérdésre válaszol, igen, hát a hívőkért, meg azok, akik készen lesznek, tőletek kérdezem. Kiért jöjjön Jézus? Tessék, segítsetek. Mondjátok. Tessék, meg lehet szólalni. Tessék, akik várják, így van, akik várják és vágyolják az ő megjelenését. Szeretném, testvérem, ilyenkor finomak, és mondjuk tapintatosak vagyunk önmagunkkal kapcsolatban. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy értem is. Szeretnétek? Szeretnétek? Értitek, testvérek? Nem általánosságban. Értem is. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne veszzen, örök életet nyerjen. Azt mondja a búcsúzáskor tanítványoktól, mielőtt elbúcsúzott volna, és megy a Getsemáné kert felé, azt mondja, hogy én elmegyek, helyet készítek, ha helyet készítettem, ismét visszajövök, magamhoz veszek titeket, hogy én vagyok, ti is ott tegyetek. Értetek, jövök vissza. Érdemes megvizsgálnunk azt, hogy mi a jellegzetessége ennek a csapatnak. Jelenéskönyve 18. fejezetének első versére szeretnénk csak utalni, ha valakik keresik velem, és nyilván tudom, hogy fordítás is van. Azt mondja a Szentírás, bemutatja Isten gyermekeit így, hogy látott János egy angyalt leszállna a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És azt mondja, hogy kapnak hatalmat az Istentől az evangélium hirdetésére és jelekre és csodákra, de különösképpen az lesz a jellegzetességük, hogy az Isten dicsősége fénylik általuk ezen a földön. Mi lehet ez az Isten dicsősége? Segítsetek! Mi lehet? Érdemes odafigyelünk, visszatérve a 14. fejezet első versére, azt olvassuk az írásból, hogy láttam és íme egy bárány áll a Sion hegyén, és ővele 144 ezen, akinek homlokán írva van az ő atyának a neve. Első kérdés. Bárány áll. Miért mutatja be Jézus Krisztus úgy, hogy bárány? Miért? Tessék? Hát köszönöm szépen, az előbb elmondták a gyerekek, igaz? Valóban, tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szív vagyok. Kérdezze benneteket, ő az Isten báránya, aki elvesz a világ bűneit? Igen? De nem csupán alázatos volt, hanem ő volt az, aki vállalta a bűn büntetését, értünk. És hadd fogalmazzunk meg, amellett, hogy valóban ez a természete Jézus Krisztusnak, és valóban ezáltal váltathat és válthatott meg bennünket, azt mondja a Szentírás, hogy valóban Jézus irántunk való szeretetből egy örökkévalóságon keresztül fogja hordozni mit? Mutatom a kezemet. Mit? A sepelyeket, igaz? Ő, aki megdicsült testben támad föl. A kezén és lábain és az oldalán fogja hordozni örök jegyül. Az életét adta, értünk, hogy aki hisz őben el ne vesszen. Értitek? Ott áll a bárány. Most jön, nyilván már a gyerekek megadták a választ, nem is kell részletesen kiterjünk. A báránnyal a Sion hegyén kikálnak? Tessék, mondta a 144 ezer. És ezek a 144 ezer, akik milyenek? Megváltottak, és mondjátok, most már visszatérve a gyerekekkel folytatott párbeszéd, de bárányok? Megtörténik a csoda Jóisten kenyelméből, hogy akik őszintén keresik őt, hogy bárányokkal válnak az Isten lelke által? Erről szól. Hadd említsem nektek, ez a gyülekezet. Ugye azt olvastam Jézus Krisztustól, hogy boldogok a szerintek, mert örökségül bírják a földet, boldogok a béketörők, boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívek, és nem az, hogy majd akkor boldogok lesznek. Kiderül, hogy az örökkévalóságban Jézus Krisztus mellett a Sionhegyén csak szelidek, csak irgalmasok, csak tiszta szívek lesznek ott, igaz? Velünk kapcsolatban is igaz? Tudjátok, amikor egyszer tudomásomra jutott az, a tudatomhoz jutott az, hogy az Isten nem tud jobbat csinálni, mert hogy a kecske természete kerülnénk oda, tudjátok, és nem ezekkel a tulajdonságokkal, mi lenne, hogy folytatódna a világ mindenségben az élet? Értitek? Az lenne, mint ezen a földön, nem? Isten nem tud jobbat csinálni, mint hogy ezt teszi. És azt mondja, hogy a Sion hegyén, gondoljátok, meg ott állnak. Hadd utaljak arra, kedves gyülekezet, hogy valóban Jézus Krisztus mondja, csak igékre hivatkozom, János 1.29, ím az Istennek a báránya, aki elvesz a világ bűneit, de János 1.29, Jelenések könyve 5. fejezet 6. verse, hogy megváltottál minket a te véred által. Minden ágazatból, névből és nyelvből olvashatjuk az igéből. Van kérdésem, mi lehet a Sion hegye? Ezek után. Segítsetek. Tessék, a gyülekezet, köszönöm szépen, de és ott? Ha nem ígysem nektek, kedves gyülekezet, nyilván, hogyha a bibliai térkép volna, megmutatnám, és megadatott az, hogy járhattunk a Sion hegye Jeruzsálemben. Arról van szó, elsőlegesen a Sion hegye az a domb volt Jeruzsálemben, ahol Dávidnak a parotája, az a király széke volt. Később Sion hegyének nevezték már a templomhegyet is, később az egész Jeruzsálemet is, és azt mondja a Bibliánk, hogy annyira nagyon fontos dolog ezt, gondoljátok meg, hogy azok, akik hűségesek az Istenhez, és akik ebbe a győztes csapatba belkerülnek, hogy ezek a Sion hegyén vannak, mert élnek és uralkodnak Krisztussal együtt. Mit szóltok hozzá? Jézus azt mondja, a végidő híveivel kapcsolatban, hogy győz, megadó annak, hogy az én királyszékem velem folytatott, amint én is győztem és ültem, az én atyám az ő királyszékemben. Értitek? Tehát valóban erről szól a Szentírás, és azt mondja, hogy ott állnak a Sion hegyén. Egy nagyon szép igét szeretnék olvasni számotokra, Ésás 51.11-ben. Ésás 51.11 annyira nagyon szép, és bemutatja igazán, hogy ugyanezt a helyzetet látta Ésás proféta, olvasom. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, tehát Ésás 51.11, így térnek meg az Úr megváltottai, és újongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Mit szóltok hozzá? Ugyanezt látja, ugyanezt mutatja be a Szentírás. Na ez a Sion, az Isten gyermekeinek a közössége. Hadd idézzek egy másik bibliaverset is, hogy valóban mennyire a végidő hívőről szól. Dániel 12.1. Idézzük. Felkél Mihályon egy fejedelem, aki néped fiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, amióta ember kezdett tenni, de megszabadul a te néped, aki csak beírva találtadik a könyvben. Mit szóltok hozzá? Győzte csapat? Azért azt megkérdezem a gyülekezettől, hogy kerül egy neve, valakinek a neve az életkönyvébe. És mikor? Tessék? Köszönöm szépen! Amikor Istennel szövetség lép, amikor az Úr Jézus Krisztus megval bennünket az Atya előtt és az Angyal előtt, és ünnepélyesen azt mondja Jézus, nagy örvendezés van a mennyben az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös megtérésén. Csodálatos dolog. És azt mondja, nem csupán beírtatott neve az életkönyvébe, hanem benne is maradt az életkönyvébe. Csodálatos dolog. Ott állnak a Sion hegyén. Nagyon fontos kérdés, kedves gyülekezet. Most már látjuk, hogy ki a bárány, látjuk a Sion hegyét is, látjuk a győztes csapatot, és a mindazt Isten nem véletlenül éltet most bennünket, képzeld el most ezekben a napokban, hanem Istennek jóságos terve van velünk kapcsolatban is. Folytatjuk. Mi van a homlokukon? Tudjátok, nagyon szép dolog, ott áll a Sion hegyén, igaz? Ott állnak a győztesek. Kedves gyülekezet, ezeknek az embereknek a Szentírás feljegyzése szerint három nagyon fontos jellegzetességük van. Az egyik, hogy a homlokukon az Atya, Jézus Krisztus Atyának a neve, így fogalmazza meg az éles gondját, az Atya neve homlokukon van. Szeretett testvér, mondhatná valaki, hogy ez a mi meggyőződésünk, ugye? Meg hogy valóban a változatok elatti elmétek megülása által ez a megtérés. Igaz? Mindig igaz. De ha összegeznénk, hogy mi ez a név, hogy valakinek a homlokán van az Atya neve. Mi ez? Szeretném mondani nektek, nem nagyon tudtam úgymond mit kezdeni addig, amíg az Úr igéből, Mózes második könyve 34. fejezetéből nem fedeztem fel az Isten igének a válaszát erre vonatkozva. Tudjátok? Mózes ott van az Isten dicsősége környezetében, és megkéri az Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy Jézus volt, aki beszélt Mózessel a hegyen, megkérdezi, hogy megkéri, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőséged. Emlékeztek rá? Mi volt a dicsőség? Elvonult az Úr dicsősége Mózes előtt, és most figyeljétek, nem Mózes kiáltotta, hanem az Úr kiáltotta a saját nevét. Mi volt ez? Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, aki megbocsájt hamisságot, vétket és bűnt, de nem marad a bűn büntetés nélkül. Egy picit az utolsó mondatot mindjárt közösen megbeszéljük. Kérdezz benneteket, csodálatos dolog? Mi az, hogy irgalmas és kegyelmes Isten? Hadd mondjam nektek, az még természetesnek veszem, és vettem, hogy ha az ember bármilyen bűnt követel, akkor halálra méltó, és az a kegyelem, hogy valakit a halálos ítélet alól fölmentenek, és mondjuk így nyíltan, kedves gyülekezet, óriási dolog, ha belegondoltok, minden őszinte megtérés, minden urvacsora, minden bűnbocsánat kérés által a halálos ítélettől felmentést kapunk, de nem csupán így van, hogy most nincs bűnöd, hanem azt is mondja az írás, hogy Krisztus igaz életét ingyen, kegyelemből, hitáltal nekünk tulajdonítja, így van? Szívünk, lelkünk, gondolatunk Isten lelk által megváltoztatás által, és ezért felettébb hálások vagyunk a kegyelemért. Tudjátok, szeretett testvérem, hogy igaza van Pál apostolnak, hogy kegyelemből tartottatok meg hitáltal? Emlékeztek rá? Igen? Kegyelem a megbocsájtás? Kegyelem a tulajdonítás? És tovább folytatjuk, kegyelem a győzelmes élet is Krisztus által? Erről szó? Nincs érdemünk, de Krisztusban van. Csodálatos dolog. Igen, nem, de mit kezdünk az irgalommal? Azt gondoltam korábban, hogy ez váltó fogalom, tudjátok a Bibliában, kegyelem, irgalom, hát valami rokon. Igaz, valami, van rokonság. Tudjátok, hogy honnan ismertem meg, hogy mi az irgalmasság? Legalábbis amennyire úgy gondolom, hogy megismertem. Mit gondolsz, testvérem, honnan fedeztem föl? Jézus elmond egy példázatot, az irgalmas samaritánus példázatát, aminek az a lényege, hogy ő odajött, ahol az volt, ugye odaért, ahol az volt. Jézus ott hagyta, mert dicsőséget lejött erre a földre, megszánta a tönkrezúzott embert, figyelitek, ismeritek, ugye, hogy leszállt a szamaráról, vállalta a veszélyhelyzetet, hogy őt is megtámadják a rablók, emlékezzünk rá, valóban Jézus meg is támadták, életét adta cserébe. És azt mondja a Bibliánk, hogy olajat és bort öltött a sebekbe, azaz azt jelenti, hogy a Szent Lelket adja az olaj, és a bort az ő bűnbocsájtó kegyelmét bekötözte, Most figyeljétek, az irgalmasságnak a csúcsa is csodálatos dolog, hogy föltett a Szamarára, ő ment, gyalogolt a Szamár mellett, a Jézus pillája szerint, és folytatjátok tovább, mi történt vele? Bevitt a vendégfogadóházba, van kérdésem, mi az? Mi lehet? Mi lehet? Az a beteg, azok a betegeket gyűjtő hely, ahova mindenható Isten az ő gyermekeit viszi az Isten népének a közössége. Gondoljátok? Bevisz a vendégfogadóházba, és tudjátok mi a csúcs? Azt mondja a Szentírás, és sokáig nem ismertem föl a Bibliának ezt a szakaszát, hogy az első éjszakát az irgalmas samaritáns a beteggel töltötte. Honnan tudjuk ezt? Azt mondja az írás, hogy másnap elmenőben, emlékeztek rá, átadott pénz, készpénzt a vendéglátósnak, hogy ezt költsd rá. Mit szóltok hozzá? Csodálatos? Vagyis mondjuk ki nyíltan, hogy az az isteni irgalmasság, hogy addig törődni a bajba jutott és a tönkrezúzott beteggel, ameddig teljes egészében föl nem gyógyul, majd Jézus azt mondja az irgalmas samaritánus pillanatában, hogy amikor visszajövök, akkor már megfizetek. Mit szóltok? Valóban visszajön? Jézus visszajön? Hogy megnézzük, hogy mi az irgalmas és a kegyelmesség, az, a kegyelemről szóltunk. Az irgalmasság az, hogy addig törődni valakivel, Jézus ezt csinálja, ameddig meg nem gyógyul. Mit szóltok hozzá? Testvéreim, kérdezz benneteket, ez az Atya neve? Kegyelmezés, megbocsájtás és irgalmas törődés a gyógyulásig, igaz? Valaki nyugodtan mondjuk a kórházba, valaki azért megy be, vagy meggyógyulva jön ki, vagy pedig segítsetek. Vagy pedig meghal. Nincs több. Isten népe között is ugyanez a helyzet. Gondoljád meg. Isten bevisz az ő gyermekét oda, ő törődik vele. Van még egy szakasz, mert nem csupán irgalmas és kegyelmes az Isten, hanem nagyon fontos dolog, tudjátok micsoda még? Bűngyűlölő. Van kérdése? Meg kell fizessük a mi bűneinket? Bűngyűlöletet ad a hívőknek, Isten is bűngyűlölő, de kérdezzük meg, hogy ne mi fizessük meg a bűnnek a fizetségét. Vállalta valaki? Csak annyiban engedi meg a mindazt Isten a bűnnek a következményét az életünkben, gondoljátok meg, amennyiben megutáljuk és visszatart bennünket az Isten, nem több. Képzeljétek el. De azt mondja az írás, hogy az Isten gyermekének ez van a homlokára ívő a Szentlélek által, ha összességében megfogalmazzuk, nem más, mint az Isten jeleme. Amit, kedveseim, amit mi bevihetünk a mennybe, egy dolog. Az a jellem, amit az Isten lelke egy emberben munkál, igaz? És ez az Isten érdeme. Kegyelmes, irgalmas és bűngyűlölő. Azt mondja az írás, hogy ez az Isten gyermekének a dicsősége. Azt mondja az Úr igéje, ezzel dicsőítetik meg az Isten. A mi atyánkból szeretnék csak utalni valamire. Így mondja Jézus Krisztus a mi atyánk kezdetében, így mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Ki által? Segítség. Tessék, mondjad hangosan. Mi általunk, igaz? Ez az Isten nevének a megdicsőítése. Azt mondja az Úr igéje, hogy az Isten gyermekei ott van, hordozzák az Atya nevét, az Isten szolgái. Ha megfogalmazzuk másképpen, testvérem, ez a Szentléleknek a munkája, ez az a pecsét, amit a Jelenések könyve 7. fejezete mondja, hogy elpecsételi őket a homlokokon. Ez a Szentlélek munkája. Ez az átalakításnak a munkája, amit az Isten tud egy emberben elvégezni. Ez a teremtés munkája. Ez az első csodálatos dolog. Ezt visszük a mennybe. Nézzétek meg, mi folytatódik még a mennybe a következő. Azt olvashattuk az írásból, nézzétek meg, hogy idézzük, hogy hárfásoknak szavát is hallja, és hárfejükkel hárfáznak, és énekelnek, mint egy új éneket. Hát ez a másik dolog. Te tudsz hárfázni? Tessék?
Nem.
Nem. Kérdezze benneteket, testvérem, csodálatos dolog, ne felejtsed, nem jelkép lesz. Valóságosan az Isten gyermekei Szóval nem, ez nem egy jelképes dolog. Valóságos hárfával és valóságos énekléssel. Hogy valóban ez az ének és ez a hárfa micsoda, egy lapot fordítunk a Szentírásban, a Jelenések könyve 15. fejezetének a második és a harmadik versében itt találjuk, és láttam úgy, mint üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán, láttam áll az üvegtenger mellett, kiknek kezében vannak az Istennek hárfái. És éneklik vala Mózesnek, az Isten szolgának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgait. Mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Mit szóltok hozzá? Hárfa? Ének. Miért mondja a Szentírás, hogy Mózes éneke? Olyan a figyelmetekbe, hogy lássuk meg. Tudjátok, hogy mikor tanította meg isteni utasítása Mózes és Mirjám az Isten népét a különleges énekre? Emlékeztek? Mondja a Katika. Igen, tapasztalat, mondd, légy szíves, akkor, amikor a mindenható Isten különleges csodáltal a Vöröstengert kiszárította, az a ketté nyitotta, és ünnepelsen átvitte őket, és ugyanakkor az ellenség pedig oda vezet? Mózes éneke. Nyilván volt egy másik ének is, amiről a Szentírás beszél. Mózes 5. könyv 32. fejezetében találjuk, hogy kőszikla cselekedet tökéletes, mindenütt igazság. Emlékeztek rá. Mózes, mondjuk kinyíltan, ezek a végidő hívei olyan időszakban élik át az Istenhez való ragaszkodás élményét, mondja a Biblián, gondoljátok meg, hogy ezt a különleges szabadítást, amikor az egész világ a hitük miatt ellenük fordul, igaz? Amikor vagy a teremtést imádod, vagy egy másik hatalmat imádsz, akkor az Isten gyermekei vállalják az Isten melletti győzelmet, és az Isten oldalát, gondoljátok meg, átélik az Isten védelmét, és ezt a különleges éneket éneklik. Majd mond tovább, mondtad, hogy a tapasztalatok éneke, igenis mondjuk, a bárány éneke, hogy az Isten megszabadította a bűntől, és olyan utakon hordozott bennünket, aki senki meg nem tanulhat, különösképpen a közbenjáró nélküli állapot vonatkozásában, csak ez a csapat, ez a végső csapat. Rátok kérdezek, szeretnétek ezt tapasztalni? Szeretnénk? Megcsinálja az Isten? Erről szól a történet. Hárfa, ének. Van egy harmadik dolog, mert azt mondja az Úrigéje, hogy Áron vétettek meg a földről az Istennek és a báránynak zsengéül. Testvérem, megint összekapcsolódik az isteni jellemmel, hogy homlokukon van az Atya neve? Egybe kapcsolódik az énekléssel és a zenéléssel? Kinek adnak dicsőséget ezek az emberek? Már most? Istennek? Éneklik a bárány általi szabadításnak, a tapasztalatnak az énekét? Gondoljátok meg? Azt mondja, Áron vétettek meg a földről az Istennek és a báránynak még zsengeként. Nyilván részletezhetnénk, hogy a zsenge az első, a kéve, vagy a legelső, a legjobb, a legszebb, értitek? Azt mondja az írás, hogy akkor, amikor Jézus azt mondja, mielőtt eljönnék, találok-e hitet a földön, akkor Istennek őszinte gyermekei, a Krisztus hitéhez hasonló hittel rendelkező emberek, Isten munkája nyomán, fizetett Isten értük, és tele van hálával a szívük, és nem azért engedelmeskednek, hogy Isten ne károsztassa el őket, gondoljátok meg, azért engedelmeskednek Istennek, mert tele van a szívük hálával, mert az Isten megbocsájtott, mert méltatlan és érdemtelen voltam. Értitek? Ez a három dolog. Nyilván mondhatná valaki, igen, nem, de akkor folytatódik az ige tovább. Bibliánk azt mondja, ebben ez a három tesz bennünket alkalmasra mennyire. Atya neve homlokunkon, gondoljuk meg. Olvastuk. Mózes és a bárány éneke, amiről a Szentírásból olvastunk. És azt mondjuk, hogy dicsőség a báránynak, mert megváltott minket, és ezáltal megdicsül az Isten neve, a hív emberek magatartása, jelleme, egymás rendes szeretete által. Képzeljétek, ezt mondja az írás. Ezt tesz. Van kérdésem, testvérem, hozzátok. Ha az Úr Jézus Krisztus elvisz bennünket a mennybe, lesz másról szó a mennyben? Lesz? Lesz esetleg magunk vagy másokkal folytatott küzdelemről lesz szó? De ez lesz. Ez lesz, mondja az írás. Nézzük meg azt a körülményt a Szentírás bizonysága szerint. Visszatérünk a Jelenés könyve 14. fejezetének a verséhez. Azt olvashatjuk az írásból, nézzétek meg, hogy milyen körülmények között juttatja az Isten ezeket a hívőket erre a győzelemre. Figyeljetek, egyik. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Tudom, tudjátok, Bibliából mi az, hogy asszonyokkal. Idegen tanítás, de mondjuk nyíltan, Máté Evangélium a 21. fejezetében Jézus elmondja, hogy elhitetnek titeket, ha lehet még a választottakat is elhitetik, igaz? Valóban leírja a Bibliánk, az előbb már olvastuk az énekkel kapcsolatban, hogy a pápaság által, meg a különböző vallásos irányzatok által valóban úgy tetszik, idézem Máté 24-ből az Úr igéjét, Jézus azt mondja, hogy kétfajta szolgacsoport lesz, ismeritek, ugye? Az egyik idejében ad eldert az Isten házanépének, a másik pedig, tudom, tudjátok folytatni, hogy részekessek kell enni és inni kezd. Azt is jelenti, hogy átveszi a világ szokásait, és átveszi a világi tanításokat. Így van? Elmondja a Bibliák. Fontos igazság? Olyan körülmény. Hadd kérdezzek rátok, testvérem, átéljük ezeket a napokat? Igen? De ne csupán Magyarországra gondoljatok, az is, az egész világon, nem? Az egész föld csodálván követi, mondja a Szentírás, nem? Meg a királyok, meg a világ gazdasági vezetői, hogy támogatják ezt az úgynevezett egyetemes vallásos irányzatot, ezt a fajta törekvést. Átéljük. Van kérdésem, szeretett testvérem, nem azért, hogy csökkentsem ennek az igénynek hatását, kérdezz benneteket. Beszél a Szentírás arról a tíz szűzről? Emlékezzel? Tíz szűz példázata? Igen? Szűzek voltak? Mondjátok, testvérem, hadd mondjam nektek, szívem megragadja ezt. Azt mondja az írás, hogy mivel ez egy körülmény, és ez még nem tesz bennünket alkalmas az üdvösségre, hogy a asszonyokkal nem fertőzteték meg magukat, mert szüzek. Várj, testvérem, úgy fogalmazza meg a tisztűz pillanatát tekintve, hogy aki készen voltak, bementek a mennyegzőbe, emlékeztek rá, erről szól, igaz? És az öt bolondról, mit mond a Ellen White, az igére hivatkozva, mit mondott? Szeretném hallani tőletek. Igazadon. Szerették és védelmezték az igazságot, tehát azt mondom, engedjétem, hadd fogalmazzam meg, hogy ökumené mentes volt az öt bolond is, így van? De azt mondja, hogy szerették és védelmezték az igazságot, nem voltak képmutatók, gondoljátok meg, és azt mondja, hogy nem estek teljes egészében a sziklára, és régi természetük nem zúzódott szét, mondjuk nyíltan ennek hátterén, hogy az első három dolog, amiről az Isten ige beszél, hogy a homlokukon az Atya neve, értitek? Olyan éneket énekelnek, és hogy nem maguknak adnak dicsőséget, hanem az Istennek, mert áronvét tettek meg. Értitek? Ez nem teljesedett életükben. Semmiről azt mondja az Úr igéje, hogy mikor jöntek, Jézus azt mondta ezeknek az embereknek, asszonyokkal nem fertőzteték meg magukat, szüzek. Azt mondja Jézus, hogy soha nem ismertek titeket. Emlékeztek rá? Pedig szerették az igazságot? De mondjuk nyíltan, ne a bolond szüzekről beszéljünk. Csodálatos dolog, hogy akik készen voltak, és akik szüzek is maradtak a tanításoktól, de jellemükben, lelkületükben, igazi közösségben voltak Istennel és egymással. Tessék mondani. Bementek? Készen voltak? Bementek? Csodálatos dolog. Na, ilyen körülmény. Jön a másik dolog, azt olvassuk az írásból, követik a bárányt, valóvá megy. Mikor? Hadd mondjam nektek, kedvesén, én hallottam régi tanításokat buzgó testvérinktől, és arra került a sor általánosságban, követik a bárányt, valóvá megy. Azt jelenti, hogy amerre Jézus megy, a 144 000, még egyszer mondom, akik Jézussal együtt fognak mindenhová menni. Ez a 144 ezer, ez a végéső hívők, hívőcsapat. Ők lesznek az üdvözülteknek a képviselői a világ mindenségben. Bármerre megy Jézus, mindenütt vele fognak menni. Hozzáteszek egy gyors hírt, kedve gyülekezet. Szombatonként hol lesznek ezek az emberek? Jézus Krisztussal együtt, segítsetek! Hol lesznek? A királyi szék előtt az új Jeruzsálemben, igaz? Eljön minden test engem, imádni szól az Úr? Visszatérés lesz minden szombaton? Ezt mondja a Bibliánk, gondoljátok meg. Azt mondja az Úr igéje, igen, hogy, és itt a csodálatos dolog, hogy azért fogják követni a bárányt, valahová megy, amikor Jézus kísérő lesznek. Miért? Mert most itt ezen a földön követik a bárányt, valahová megy. Viselkedésben, magatartásban, lelkületben, mondjuk ki nyíltan, alázatban, megmentő szeretetben, Istenhez és emberekhez való buzgó ragaszkodásban, mert azt mondtuk, hogy az első három az, ami bennünket alkalmassá tesz a mennyre, nem? Homlokukra van írva az Atya neve, olyan éneket énekelhetnek, lásd Mózes és a bárány éneke vonatkozásában, és áron védtettek meg a földről, nem magukat dicsőítik. Végezetül azt mondja az írás, a harmadik körülmény, szájukban nem találkozik álnokság, mert Isten királyiskert feltetetlenek. Miről van szó, testvérem? Miért lesz a beszédük tiszta? Segítsetek. Testvérem, szerinted mi lesz a beszédük tiszta? Igazad van. Tudjátok, Orange, igazad van. Hadd mondjam nektek, én találkoztam olyan emberrel és olyan emberekkel, akik valóban azt mondták, hogy kérem, ami szívemben a számon van. Ismeritek ezt a mondást? Egy nagy jó dolog, ugye? Na ez egy egyenes dolog. Csak tudjátok, nekem van ezzel kapcsolatban kérdésem. Megkérdezem, mi van a te szívedben? Mert Jézus mondása szerint a szív teljességből szól a száj. Márpedig én megmondom, én tudom az igazságot, és én megmondom. Igazsága az, hogyha nincs terítve megmentő szeretettel. Ne gondoljatok semmire, testvére, én sem gondolok, magamra gondolok. Értitek? Igazsága, ha nincs tele megmentő szeretettel. Értitek? Azt mondja az írás, igen, szív teljességéből szól a száj, és azért mondja, az Isten királyi szegedő feltetetlenek, most, amikor ítélkezés van, amikor véglegesít Isten az ő gyermekeit az utolsó napokban, gondoljátok meg, akkor oda mennek ezek az emberek az Isten királyi székéhez. Laodicea üzenetből csak egy morzsát hadd idézek. Emlékeztek rá? Kiköplek téged az észából. Ezeket, akik ott vannak a királyi szék előtt, feltetetlenül, kiköpt a szájukból, szájából? Imádkozott értük? Volt miért könyörögni? Kérték a mennyei segítséget? Értitek ezt a csodálatos dolgot? Valóban eljutnak a Krisztus általi győzelmes élete, és nem maguknak tulajdonítják, hanem Istene és egymással közösség jutnak. Ezt mondja az Úr igéje. Ez a körülmény. Kedves gyülekezet, kérdezze benneteket, kiváltság, hogy ezekben a napokban élünk? Kiváltság? Egy örömét szeretnék még mondani, ifjú testvéreim és valamennyitöknek. Képzeljétek, a Szentírás azt mondja, hogy nagy kiváltság lesz ezeknek a 144 ezernek, akik valóban élve látják még Jézus eljövetelét, átélik ezt a közbejáró nélküli állapotot, és valóban követni fogják gyakorlatban is Jézus bárhová megy. Egy öröm üzenetet szeretnék nektek mondani, testvéreim. Isten ége azt mondja, hogy akik a hármas angyal üzenet hitében halnak meg, még Jézus visszatérés előtt, miért Jézus Krisztus visszajönne az ég felében hatalommal és dicsőséggel, a hétcsapás idején megdülcsélt testben támasztja fel ezeket a Krisztus várókat, hogy abban a kiváltságban részesüljenek, hogy lássák Jézus jönne az ég felében hatalommal és dicsőséggel, és meglátsák Jézus jövetelének jelét az égen. Mi lesz a jel? A Szentlélek bizonsága szerint egy felhő, majd egyre inkább közelebb lesz, és ez a felhő micsoda? Angyalok csapata, a Szentlélek bizonsága szerint, és látják Jézus jönni. Azt mondja az Úr igéje, hogy föl fognak támadni az úgynevezett előföltámadáskor, részleges föltámadáskor, föl fognak támadni a főben járó gonoszok is, sokan. Jézus elmondja, emlékeztek rá az ítélkezéskor, hogy majd meglátjátok a megnyílteket és az emberfiát eljönni. Emlékeztek. De kiváltság lesz, hogy az életben lévő szenteket erősítsék és bátorítsák, és készülnek a Krisztussal találkozásra. Fogalmazzunk meg egyértelműen. Bárki is, aki most hitben él, az Úr Jézus bizonysága szerint, de Isten úgy látja, hogy valakit megpihentett még az ő dicsőséges jövetel előtt, és hűséges volt az Úrhoz, látjátok így, és a homlokán rajta is van, az ő homlokán is az Atya neve, látjátok? Akkor azt mondja a Szentírás, hogy megdicsőltesben föltámasztatik még Jézus visszatérés előtt, hogy bátorításul szolgálja a hittestvéreknek, és megtörténjen az a kiváltság, hogy ő is átélik Jézust ünnepesen jönni. Kiváltság? Hatalmas kiváltság. Kedves gyülekezet, kérdezem tőletek. Kiváltságos időben élünk? Nagyon. Igen. Azt mondja a Bibliánk, ez az Isten csodája. Ott állnak a Sion hegyén, báránnyal, bárányként, valóban a homlokukon az Atya neve. Igen, olyan éneket énekelnek, amit senki meg nem tanulhat, olvashatjuk az írásból. Valóban ott van, hogy áram védtetek meg a földről, és valóban megszabadultak a bűn fogságából. Azt látjuk, hogy igaz, hogy asszonyokkal való fertőzés körülmény. Igaz, azt látjuk, hogy nem könnyű, de Isten által lehetséges, hogy itt ezen a földön követik bárent valóvá megy. És az is igaz, hogy valóban megtisztult a beszédük, mert megtisztult a szívük, és az Isten királyságáért fethetetlenek. De csodálatos dolog, jön Jézus, jön értük, hogy arra én vagyok, és ott legyetek. Még egyszer kérdezem, kiváltságos időszak, hogy ezekben a napokban élhetünk? Igen? Jóisten jónak látta, hogy ez megtörténjen velünk is. Nincs több, nincs folytatás a földünk történelmének, és az Úr igéből szeretnék kettő igét mondani, vagy olvasni, hogy mi által lehetséges ez. Az egyik igét Ésaiás proféta könyve 4. fejezetéből idézem. Ésaiás proféta könyve 4. fejezetéből. És amanapon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz, és a földnek gyümölcse nagyságos és dicsőséges Izrael maradékának. Látjátok, marasztok közted egy szegény és nyomorult népet. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. Megetlak benneteket. Van a végidőben Istennek Jeruzsáleme a végidőben? Tisztít magának egy kivált képen való minden jótságát igyekezőt? Megvalósul életükben, hogy fussatok ki belőle én népem, és nem csak az adventívők, hanem még akik távol vannak, azok is kihivatnak, hogy csatlakozzanak Isten népéhez? Folytatom. Ha elmosta az Úr Sion leánynak unokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével és a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és lángoló tűznek fényességet éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen. És sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalomba rejtek szélvészés esőlől. Miről van szó? Hétcsapás idejéről szól a Szentírás, hogy ilyen védelmet és oltalmat kapnak Isten gyermekei. A másik igét, hogy egyáltalán ez hogy valósulhat meg az életünkben, Pál apostol a Filippiekhez írt levélből, a 2. fejezetből idézem a következő ígéretet, kapjuk az Istentől. Tehát Filippiekhez írt levél, 2. fejezet 13-tól 15-ig. Mert az Isten az, aki munkája bennetek, tudjátok folytatni, mind az akarást, mind pedig a véghez vitelt jó kedvéből. mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjétek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvedelmedett nemzetség közepette, aki között fényletek, mint a csillagok e világa. Megtörtént ez a csoda velünk, ezért hívott az Isten bennünket. Ugyanebben a levélben az első fejezet, 6. vers, egy nagyon szép bátorító vers. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjára. Lehet-e reménységünk, nem magunkban, hanem Isten által? Lehet-e? Azért vagyunk itt, mert elkezdte. Csodálatos terve, hogy be is fejezze, gondoljuk meg, és megtörténik a csoda. És szívből kívánom, hogy a mindazt Isten, amit elkezdett bennünk, fejezze be az ő dicsőségére, és valóban hadd álljunk, ami megváltunk előtt. Mondjuk ki nyíltan, hogy az Atyával szemtől szemben láthatjuk és találkozhatunk. Jézus Krisztussal, az Isten angyalival, hívő elődeinkkel, hittársainkkal, küzdőtársainkkal, akik most élünk. És milyen jó lesz. Majd ővel is találkozunk és együtt lennünk. Most dől el, ezek a mi viselkedésünk, magatartásunk tesz bennünket alkalmassá, vagy alkalmatlanná ezekre az eseményekre. Szívből kívánom, hogy mindazt Isten adja meg nékünk az ő kegyelméből, hogy ott álljunk, ami megváltunkkal a Sion egyén, a győztesek között. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 229. számú énekünket, első, második versét és imádság után a harmadik, negyedik versét. Tehát 229-es ének első, második versét énekeljük. Imádsághoz, akik megtehetjük és szeretnénk, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, megváltunk nevében és érdeme által keresünk téged, hogy megváltottál, hogy szerez bennünket, és hívtál szentívással, hogy gyermekeid legyünk, sőt, hogy rajtunk keresztül másokat is megmentessél. Köszönjük, hogy ezekben a napokban éltesz bennünket, amikor te készülsz jönni megváltó Krisztusunk vissza a tiédért, értünk is. Látjuk nyomorúságunkat, bűnösségünket, de hiszünk te benned, hogy ez a csoda megtörténik és megtörténhet velünk is, hogy a te szent lelked által elpecsételsz, véglegesítsz bennünket is, és a mi szeret atyánknak a jelleme visszatükröződhet beszédünkben, cselekedetünkben, érzéseinkben is. Kérjük, munkáld ez bennünk a te kegyelmed által. Könyörülj az előtted álló népeden, könyörülj rajtunk, hogy ez megtörténjen. Add a mi szánkba és szívünkbe azt az éneket, amit valóban te megtartasz bennünket, a teljes szabadulás az ellenségtől, de a naponkénti tapasztalatok énekét, hogy imádjunk és dicsérjünk téged. Köszönjük, hogy megváltunk által, véred által megváltottál, és zsengeként kezelsz bennünket. Köszönjük, hogy a válságos időszakban te egy népet hívtál ki, amelyeket győzelmi is vezetsz, és te megtisztítod a tiédet, és alkalmassá váltunk az elváltozásra. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy a szánkban ne legyen álnokság, hogy a szívünk is a te lelked által megtisztuljon, hogy alkalmas időben menjünk a kegyelem királyi székhez, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk nálad. Köszönjük, hogy ha rád bízzuk magunkat, te szent lelked által vezérehetsz bennünket, és jártunk veled megváltó Krisztusunk naponta. Könyörülj Magyarországon lévő gyermekeiden, népeden rajtunk. Könyörülj az egész világon lévő őszinte gyermekeiden, és azokat az embereket is hoz ki még az emberek közül, akiket meg tudsz menteni. Urunk, könyörülj rajtunk is, és könyörülj rajtunk csak kegyelmed szerint. Legyél velünk ezen a nagy napon tovább, és készítsél fel a veled való boldog találkozásra, és állíts bennünket oda magad mellé megváltó Krisztusunk a Sion hegyére. Mindezt, ami méltatlanságunk tudatában kérjük, de a te szeretedre hivatkozva, Atyánk, hallgass meg bennünket megváltónkért. Amen.
A megkezdett 229-es ének 3. és 4. versét énekeljük.